Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. Csütörtök reggel van, 4:09, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És itt van a 0630-2010-909-es üzenőfalunk három szereplőjéből kettő, mert hogy az SMS továbbra is valamiért le van fagyva. A játékunkhoz kapcsolódóan jött egy nagyon jó megfejtés, lehetne akár a negyedik betű. Azt mondja, a Leandert akkor lehet kirakni a teraszra, amikor a gumis már nem veszi fel a telefont. Ugye két tavaszi esemény, gumicsere és igen. Leander a pincéből, úgyhogy erre lehet ez.
Nálam már nem csak tavasz van, nyár van. Szerintem most először, idén pólóra vetköztem a stúdióban, mert olyan jó meleg lett.
Azt hittem az a menőző,
nekem ez azért elég.
Azt hittem az a menőző, hogy te már időben átcserélted a gumikat.
Egyébként
és aki rendes gyerek
egyébként
vagy.
Igen.
Igen, persze.
Hogy később kelljen a defekt miatti új.
Egy méretes akció keretében. Azért azt tegyük hozzá, hogy Ács Gábor semmit nem csinál véletlenül. Nem bíz a véletlenre. Na nézzünk egy-két útinfót.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Azt írja a masszőr, ez egy 20 perces info, nem hiszem, hogy javult a helyzet, M0 Vecsés csomópont észak-dél irány erős torlódás, és szintén ebből az idősávból jött, de ezt el is mondtuk, a Speed Marathon versenyző Szerémi Vegyész utca sarkán kifelé haladó irányban.
Igen.
Mérnek.
9-ig csak 3 vagy 4 helyen, onnantól meg még több van a rendőrség listán követhető, hogy hol mérnek ma, igen.
Az útinform pedig a szokásos város felé tartó utak torlódásán kívül arról is beszámol, hogy az M7-es autópályán a burkolatot javítják, Budapest felé a 67-es kilométernél a külső sávot egy rövid szakaszon elkerítették.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.
Na hát egy kicsit már irodáztunk az előző körben, most pedig nagyon fogunk, mert hogy itt van vendégünk Kovács András, az Indotek Group értékesítési igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Nos, irodahasználati szokások, menet közben a járvány során mi is próbáltunk így közvetíteni, meg bogarászni a hírekbe, információkba, hogy alakul át home office, hibrid megoldás, milyen hatása lehet, visszamondja a bérlő, aztán rájön, hogy nem kellett volna a fejlesztő, nagyobb helyeket sem. Tehát mi lett a, ha egyáltalán vége ennek a folyamatnak, mi lett az eredménye a járvány hatásának az irodapiacra, mi jellemzi most bérbeadót, hogyan néz ki ez, így a nagy kép?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy az ingatlan az azért jó, mert egy nagyon izgalmas terület, ami mindenre reagál, és minden hatás érződik ezen a területen. És azt gondolom, hogy ez a Covid, ez pont egy olyan volt, amit szerintem még egyikünk se látott soha, tehát az, hogy az egész világ behúzza a kéziféket, és egy hét alatt szinte leáll minden, az én legalábbis még nem láttam ilyet. Sok mindenkinek okozott fejfájást, mindenkinek változtatási igénye lépett föl, illetve ezzel kellett megküzdenie. Én azt gondolom, hogy a tavalyi év még erről szólt. Mi már azt gondoltuk egyébként, hogy a második fél év az már nem ennek a vonalán megy, viszont ugye február közepétől, vagy február második felétől már megszűnt a Covid, és ehelyett volt vagy háború. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már úgy lecsengett volna. A home office, ami egy ilyen nagyon divatos kifejezés meg fogalom volt, az átalakult egy hibrid irodává, irodahasználattá, ami egyébként még mindig egyébként a cégeknél egy ilyen tesztelési fázisban van. Most már inkább egyébként a szabályozási szakaszban vannak, ki hány napot lehet-e, stb.
Tehát keresik az arányokat, hogy mi az a jó működés. Igen. Ugye mi is beszéltünk, vagy citáltunk felméréseket, ami alapján az jött ki, hogy nem feltétlenül jó, legalábbis a közösségi élet a szempontjából, meg hát ebből kifejezőleg egy csomó vállalati feladat megoldása szempontjából sem a teljes elszigetelődés, úgyhogy valamiféle arányt kell találni a jelenléti meg a táv munka között.
Mi alapvetően egyébként nem tartjuk jó dolognak a home office-t, nem csak azért, mert kevesebben járnak be, vagy kevesebb iroda kell esetleg emiatt, hanem alapvetően ahogy te is mondtad, a közösségi életet, a munkahatékonyságát nagyon erősen befolyásolja. A cégek egyébként alapból sem szeretik, a munkavállalók nagy része igen, és itt egyébként kérdés is az, hogy van, akinek van kedve visszajönni, van, akinek nincs kedve visszajönni. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy a munkavállalóknak a jogérvényesítése az mennyiben erősödött meg így a Covid ideje alatt, mivel a vállalatok sokszor nem merték azt mondani, hogy nem, nincsen home office, jó legyen, különben elmegy. Uh-huh. Volt ilyen is egyébként nem kevés, meg vannak olyan szakmák, ahol kifejezetten diktálnak a munkavállalók. Azt szerintem egy visszás...
Nem csoda, bocsássak, hiszen már az egész ingatlan piacra hatással van ennek ez a jelenség, ugye azáltal, hogy már nem csak az agglomerációt kapták fel és vásárolják az ingatlanokat, hanem kifelé, kijebb is bátorkodnak, igen, akár a fővárosi, ex-fővárosi lakosok, mondván, hogy home office-ból majd megoldja az életét, tehát innentől nem kell azt a 20-30 kilométeres bejárást sem figyelembe vagy számításba venni.
Így van, valóban egyébként ennek az ideje, az utazási időt, ezt meg lehetett spórolni, és annyira, hogy mondjuk a hálószobából átsétáltam a nappaliba, és már tudok dolgozni, de ez nem biztos, hogy pozitív, tehát az, hogy az ember kilép az a lakásából, becsukja az ajtót, és onnantól kezdve a munkájára koncentrál, míg otthon közben mos, meg jön a postás, meg hoznak kaját, meg nem tudom én, tehát nem hatékony, plusz nem tudsz olyan szociális életet élni, nem tudsz olyan hatékonyan kommunikálni, mint hogy ti is egymással tudtok beszélni, mintha föl kell hívnia, be kell kapcsolni egy callba, vagy működik a net, vagy nem, vagy működik a program, vagy sem, tehát nem túl jó. A másik, ami mondom egy ilyen visszás dolog, hogy az emberek félnek visszamenni, főleg a multi cégeknél jelenik ez meg, félnek bemenni a munkahelyre, mert nehogy megfertőződjenek, utána lemennek mondjuk egy áruházba, és sorban állnak, és ott állnak a sorban 50-en, tehát ott is simán el lehet kapni. Én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen kényelmi faktora is, tehát nem csak azért nem akarnak visszajönni az emberek, mert félnek, hogy mi történik velük, hanem ezt már azért, hogy eléggé megszokták. Szerintem nem annyira jó, de illetve akikkel beszélek, vállalatvezetőkkel, sem szeretik, de bele vannak
kényszerítve. Igen, egyértelmű, hogy a vállalatvezetők sokkal kevésbé szeretik, mint a munkavállalók, úgyhogy ez egy érdekes ellentétés, amit annak kap. És a kereslet kínálat alapján oldódik ez föl, hogy mennyire vannak a munkavállalók, ugye.
Igen, ami érdekes...
Olyan helyzetben, hogy diktálhatnak, igen.
Ami érdekes még egyébként, hogy változtatja ez az irodáknak az elrendezését, a kilakítását. Tehát ugye eddig azt mondtuk, hogy legyen egy kényelmes, egy design iroda. Most már az irodákkal jutottunk odáig, hogy ez vetekedjen az otthonoddal, tehát legyen jobb, és ezért legyen kedved bejönni az otthonodból dolgozni az irodába. Illetve az elrendezés az irodáknak, az egylégterű irodák azok most nem annyira kedveltek, és inkább cellásokat keresnek, vagy arra jönnek be a dolgozók.
Ez már tipikus COVID hatás?
Részben igen. Ezt szerintem egyébként megint múlni fog, ahogy a COVID lecseng, vagy egyre enyhébb, vagy most már azt látjuk, hogy enyhébb, bár ugye Kínában most éppen lezárnak.
Igen, meg Európában is megint
fölfelé. Meg Európában is jönnek az esetszámok, viszont inkább ilyen kollaborációs team jellegű munkákra alakulnak az elrendezések.
Tehát egyelőre egyszerre jelenik meg a szeparáció, ugye, hogy ne kelljen érintkeznünk annyit, és egyszerre jelenik meg az a fajta közösségi térigény, ami meg pont azt hivatott szolgálni, hogy a tímek együtt lehessenek.
Így van, illetve egy kicsit szeparálódnak, tehát ahogy te is mondod, a tímek lehessenek együtt, és ne az egész cég, és ugye egy időben nincsen bent mindenki, ez mondjuk a méretet is befolyásolja, mert esetleg nem kell akkora, bár ennek ellent mond, hogy több közösségi teret, nagyobb konyhát, több callboxot, stb. Alakítanak ki, tehát nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy egyébként kisebb iroda kell.
És ez meg is mutatkozik? Tehát nem mentek össze a bérlői felületek? Nem voltak olyanok, akik ebben egy megtakarítási lehetőséget láttak?
De voltak, ők sokszor meg is ne, rosszul is jártak ezzel. Tehát volt, aki nagyon gyorsan reagált, és azonnal visszadott területet, aztán, ahogy telt az idő, kaptak plusz feladatot, kellett felvenni plusz ember, csak nem volt hova leültetni. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból, aki nagyon hirtelen reagált, nem járt jól. Mi egyébként a cégünknél általában inkább kivárunk, és nem reagálunk azonnal, mert várjuk meg, hogy mi fog történni, merre mennek a dolgok. Úgyhogy de volt ilyen.
Egyébként mit lehet elmondani a csoportról? Hány irodaházra láttok rá, magyarul a portfólióban, kezelésetekben mennyi irodaház, irodaépület van?
A jelen pillanatban az Indotek közel 40 irodaházat kezel. Ipari logisztikai ingatlanból is körülbelül ennyi van Budapesten. Uh-huh. Ugye országosan vagyunk, illetve összesen több mint 14 országban. Azok a portfóliók, azok fejlődnek, illetve növekedni fognak a jövőben. Budapesten ez közel 40-et jelent. Ez egy elég szórt portfólió, a B kategóriás irodaházaktól kezdve egészen az A-ig. Itt a Diófás kollégák említették, hogy a Greenhouse-ban van az irodájuk, ezt mi adtuk bérbe nekik, egyébként a Diófa ingatlan alapnak is az ingatlanjait kezeljük, úgyhogy egy elég széles spektrum.
Igen, éppen azon mosolyogtunk, hogy pont úgy szerveződtetek össze, hogy itt csoporton belül egymást
váltjátok. Igen, tudunk egymásra reagálni.
Igen, itt a székben. Kevésbé megmosolyogtató a következő topik, ugye ez az energiaárak esete, ami hát nagyon durván elszállt, és hát az ingatlan üzemeltetésnek is egy vaskos része, gondoljunk a világításra, a légcserélésre, légkondicionálásra, szerver, szobák üzemeltetése, hűtése, gépek járatása. Mi a helyzet? Mire kell készülniük a bérlőknek?
Ez mikor omlik rá a bérlőkre?
Igen.
Hát én azt mondom, hogy itt a tavasz és süt a nap, mindenki örül. Ez az időszak egyébként az, amikor az üzemeltetési díjaknak az elszámolása már javában zajlik a cégeknél március közötti időszakban.
Mert ez éves dolog?
Ez az éves elszámolás, ez az előző évnek az elszámolása. Én azt gondolom, hogy ez az év még olyan nagyon drámai nem lesz, illetve ez az elszámolási ciklus. A következő várhatóan igen. Itt a műsorban is többször felmerült az energiáraknak az emelkedése. Mondhatnám úgy, hogy robbanásszerű emelkedése. Ez sajnos a mi iparágunkra is nagy hatással lesz. Már egyébként látjuk a Q1-et ebben az évben, de azt gondolom, hogy a 22 illetve a 23-as elszámolásoknál ez egy nagy ütés lesz a bérlőkön.
De bocsánat, addig meg nektek? Mert addig ti finanszírozzátok? Hát gondolom, ezt hamarabb.
Igen, ezt az éves elszámolást ezt tegyük helyre. Tehát nem évente egyszer fizet a bérlő, hanem fizet valami általányt, és egyébben egyszer van a differenciáknak az...
Igazán hasonlóan, mint a magánszemélyeknek a gázszámlája például.
Én inkább azt mondom, hogy előleget fizet, és nem általányt.
Egy átlag... de az még a tavalyi energiárak
alapján. Így van, ez egy megállapított összeg. A mostaniakhoz képest azt mondom, hogy viszonylag alacsony. Viszont amikor az elszámolás megtörténik, akkor a differenciát ki kell fizetni. Uh-huh. Ezt a cégek nem mindig kalkulálják be, és amikor kijön egy milliós számla, vagy egy több milliós számla, akkor ha nem határolták el, akkor az pénzügyileg nem egy előnyös helyzet. Mi egyébként erre találtuk ki, és most fut egy ilyen pilot programunk, hogy megterveztük, illetve megbecsültük azt, hogy milyen energiárak várhatóak, nem egyszerű, és egy emeltebb kvázi részletfizetést, vagy előre fizetést ajánlunk a bérlőinknek, hogy ne jövő év első negyedévében jöjjön egy ütős számla, hanem egy magasabb, emeltebb cashflow-t jelentsen, viszont nem lesz egy nagyon kellemetlen meglepetés jövő évben.
Aha, tehát a kiszámíthatósága megmarad. Hát ez
közös érdek azért.
Így van, egyébként ugye a tulajdonos finanszírozná elő, úgyhogy ez nekünk is jó. Nyilván nagy portfóliónál ez kiemelten fontos.
Nagy portfóliónál és ilyen ütemű áremelkedésnél, tehát ahogy a Gábor is mondja, hogy ezt nektek kell finanszírozni egy darabig, amíg az elszámolási időszak nem jön el, az már akár a hozamokra, megtérülésre is visszahathat, hogyha ez egy olyan tétel.
Így van, így van. Ez ugye két részből érinti a bérlőket, ők fizetik a saját használt energiájukat, ebből látják egyébként, hogy ez körülbelül mennyi, illetve a háznak az üzemeltetési díjában is jelentkezik. Már látunk egyébként egy emelkedést piaci szinten, de ez csak fokozódni fog. Mi erre próbáljuk egyébként a bérlőink figyelmét felhívni, illetve egy segítséget nyújtani, hogy ez ne legyen egy kellemetlen meglepetés.
Arra gondolnék, hogy ebből az üzemeltetőknek alapvető érdekük, hogy rövidítsék az elszámolási ciklust, ebbe az irányba van törekvés, vagy ez mondjuk annyira fölborítaná a bevált rendszert, hogy...
Ez szerintem egy elég fix piaci standard, tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy kraknak kell ahhoz történnie, hogy ez megváltozzon, mindenkinek a fejében ez van, ezt alapból nehéz szerintem változtatni. Mi teszünk egyébként ilyen lépéseket, és teszteljük, hogy erre hogy reagálnak a bérlők, úgyhogy, illetve van egy kezdeményezés arra a tulajdonosok részéről, mármint a többi tulajdonos részéről is, hogy próbáljuk valamilyen szinten ezt a bérlőink felé közvetíteni, puhítani ilyen szempontból a szereplőket, hogy felhívjuk a figyelmüket erre, és tudjunk lépni.
Ugye ez a pénzügyi finanszírozási oldal, mi a helyzet az energiahatékonysági lépésekkel? Vannak-e ilyenek? Mert ugye ez lehetne egy másik olyan tényező, amivel igen, lehet csillapítani ezeket a problémákat.
Ugye szó volt már nálatok is az ESG-ről, hogy ez egy felbukkanó téma. Ez nálunk is egyébként megjelenik. Nyilván, ahogy kérdezted a diófás kollégákat, hogy oké, hogy zöld minősítés, de ez hogy jelenik meg a díjakban? Ez a konferenciák, amikor előadunk, ez jellemzően előjön, hogy mindenki szeretne zöld lenni, de kifizetni nem akarja. Igen. És ennek egyébként jelentős költsége van, tehát nem csak annyi, hogy leszigeteljük az ablakot. Mi egyébként csoportszinten elindítottunk 2 éve 16 ilyen programot, ezzel jelentős pénzt, illetve széndioxidot megspórolunk, kb. 600 tonnát évente. Ez egy iszonyú nagy mennyiség egyébként. Fára lebontották a marketingesénk, ez 24-25 ezer fát jelent, mint annyit ültetnénk el. Mindenképpen ez a jövő, tehát ha alacsony az energiaár, akkor senki nem figyel arra, hogy ezzel kellene takarékoskodni, pedig véges az energiaforrás. Mi arra fordítunk inkább figyelmet már, hogy tudjuk ezt csökkenteni, hogy tudunk ebben gazdaságosak lenni. Minél magasabbak egyébként az energiaárak, annál jobb a megtérülése ezeknek a beruházásoknak, úgyhogy ez is hajt egyébként minket afelé, hogy ezeket megtegyük, nem csak saját érdekből, hanem abból is, hogy a bérlőink se fizessék ki, fizessenek fölöslegesen túl sokat, tehát mi ledesítünk mindent, amit csak lehet, a gépészetünket racionalizáljuk, nem csak gépet cserélünk, hanem ezeknek a vezérlését, a szoftveres hátterét, az egyik irodaházunkban volt ezzel nagyon pozitív tapasztalatunk, úgyhogy ezt visszük végig a rendszeren. Nyilván minél modernebb egy ház, ezt annál jobban meg lehet tenni, viszont minél idősebb egyház, annál nagyobb a differencia, tehát annál nagyobb megtakarítást lehet elérni.
Ha mindez nem elég, ugye még ott az a bevált szintén standard az iparágban, a számolási standard, ugye, hogy euró alapú a bérleti díj, az euró szépen elszállt, most egy viszonylagos nyugalomban van, 372-5 környékén, de azért lássuk be, hogy ez is 6-7%-kal arrébb van, mint a korábbi sáv, nem beszélve, ugye, amikor kilő 400 felé. Ezt hogy tudja kezelni bérlő és bérbeadó? Tehát azért itt is lehet ebből feszkó, meg költségnövekedés, meg minden.
El kell mondjam, hogy ráncoltuk a homlokunkat mi is, amikor 400-ra emelkedett az euró. Én már meg kell mondjam, hogy 380-nál is felhúztam a szemöldökömet. Nyilván nem örül neki senki, hála Istennek egyébként. Itt inkább egy nagyobb ugrás volt, amikor kitört a háború, és megijedtek a külföldi befektetők, és gyorsan kivonták magukat ebből a régióból.
De a bérleti díjak euróban vannak, nem?
A bérleti díjak euróban vannak, ezért nem előnyös az, hogyha nagyon ugrál az árfolyam, inkább azt mondom, hogyha növekszik az árfolyam.
A bérlőnek nem előnyös.
A bérlőnek nem előnyös. Nekünk sem előnyös, hát egyébként, mert rövid távon lehet, hogy nyerünk vele, közép-hosszú távon pedig elveszítjük a bérlőinket. Abban egyébként meg vannak kötve a fejlesztők, a tulajdonosok, hogy a finanszírozások euróban kötöttek, tehát nagyon nagy mozgásterünk nincsen. Ugye a Covid idő alatt volt egy olyan, hogy miért nem segít a bérbeadó, azért, mert kötve van, tehát nem tudunk végtelen kedvezményt adni, vagy nem lehetett ehhez. Az új szerződéseknél egyébként felmerült már a bérlőknél az, hogy árfolyam gát legyen. Én azt gondolom, hogy meg kell látni azt, hogy körülbelül hol áll be az euró árfolyam. Ez a 3,70 azt gondolom, hogy mindenkinek a fájdalom küszöbénél van még, tehát ezt nagyjából lehet kezelni. Nyilván 400 vagy a fölöttinél újra kell gondolni a terveket, stratégiákat mind a két oldalon, mert ez nehézséget okoz mindenkinek. Ugyanúgy egyébként, ahogy az energia mozgatja a világot, szó szerint is képletesen is, az építőanyagoknak az ára is a fejlesztéseknél nagyon meg fog jelentkezni, vagy elő fog jönni. Úgyhogy egyáltalán az áruk, illetve az elérhetőségük, úgyhogy a piacot ez is befolyásolni fogja középtávon.
Világos. Hát nagyon köszönjük ezt a kis irodapiaci kitekintőt. Elég jó képet kaptunk a jelenlegi helyzetről. Jó munkát és szép napot kívánok.
Köszönöm a dilemmákról, igen, mindkét
oldalon. Így van. Kovács Andrással, az Indotech Group értékesítési igazgatójával beszélgettünk. Most megyünk tovább Schmidt-Andi híreivel, utána jövünk vissza.
A futómű rovattal természetesen.
Igen.